Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet! Azt a szent ígét, melynek alapján mindenható Istenünk üzenetét kívánom hirdetni előttetek, a Máté írása szerint való evangélium 16. fejezetéből, innen is a 13-tól a 20. versig terjedő részből olvasom. Máté evangéliumának 16. fejezetében tehát így szól hozzánk mindenható Istenünk. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ő így válaszolt, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondatok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is. És amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Kedves testvérek, nem tudom, mennyire emlékeznek még önök, nem tudom, hogy az itt lévő szülők mennyiben adják tovább a gyerekeknek a mi magyar Mátyás királyunkról szóló meséket. Az én gyerekkoromnak egy meghatározó része volt ez. Én elsősorban a rajzfilmes változatot ismertem, de az alapigazság átjött azon is csodálatosan. Aszerint bánunk mi egymással, aminek a másikat tartjuk, és vele szemben, akinek saját magunkat tartjuk. Addig, amíg az áruhában öltözött királyt egy öt meg senkinek, vándornak, kiszolgáltatott diáknak tartották, akivel azt lehet csinálni, amit az ember csak akar, és addig, amíg a mesebeli gonosz bírák magukat mindenhatónak tartották, addig egészen másként bántak ezzel a királlyal, mint amikor ugyanő néhány héttel később megjelent díszkísérettel, díszruhában, hatalmi jelvényekkel. Úgy emlékeztetve mindenkit, hogy mégiscsak ő itt azok. Kedves testvérek, nem csak ember és ember közötti kapcsolatra igaz ez. Ha szerint bánunk egymással, aminek a másikat tartjuk, és akinek mi magunkat. Isten és ember kapcsolatára is igaz ez. Éppen ezért ennyire fontos kérdés az, amit Jézus Krisztus akkor ott a tanítványainak, és most az igében hozzánk intéz. Ti kinek mondotok engem? Ki vagyok én számotokra? Ki vagyok én szerintetek? Ugyanis ez az egyik dolog, ami a leginkább meghatározza azt, milyen kapcsolatban vagyunk mi vele. És már most szeretném előre bocsátani, hogy jóval többről van szó, mint helyes vagy helytelen keresztény doktrinákról. Itt a vele való kapcsolatokról van szó. Mielőtt azonban Jézus Krisztus ezt a kérdést feltenné, feltesz egy másikat is. Kinek mondanak engem az emberek? És mind a két kérdés nagyon-nagyon hangsúlyos helyen és időben hangzik el. Kezdjük itt ennek az igének a magyarázatát és tanulmányozását. Nem egyszerű adminisztráció miatt, hogy az olvasó majd valamikor be tudja helyezni Jézus Krisztus útjának térképébe, útleírásába, nem ezért hangzik el, és nem csak ezért, amikor Jézus Krisztus Cézárea Filippi területére ért. Akkor kérdezte ezeket tanítványaitól. Cézárea Filippi, Palesztina, a Jézus korabeli Izrael, legészakibb része. Ezzel ő gyakorlatilag bejárt a Galileát. Bár ő az egész világ megváltásáért küldetett, de azt azért több helyen is kristálytisztává teszi. Az ő testi jelenlétében, ő elsősorban Izrael népének adatott. Hogyha ő innen tovább menne északra, Cézárea Filippiből, akkor elhagyná Izrael területét. Az már egy másik nép, másik ország. És ő ezt nem akarja. Északra már számára nincsen út, itt vissza kell fordulni, és az a 180 fokos fordulat vezeti őt délre, át Galileán, le Júdeába, Jeruzsálembe és a Golgotára. A felolvasott igeszakasz közvetlenül így folytatódik. Ettől kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de hamarosan fel kell támadnia. Jézus Krisztus itt a legszorosabb értelmében vett, véve a kifejezésnek, elindul a kereszt felé. És innen már nyíltan beszél róla. Fordulópont ez, és nem csak fizikailag, földrajzilag. Mi teológusok időnként csinálunk ilyen dolgokat. Hogyha az ember megnézi, hogy az egész Máté evangéliumán belül erről felolvasott ige hol található, azt látjuk, hogy szinte hajszál pontosan középen. Felolvasott igénk előtt 540 bibliai vers áll a Máté evangéliumában, utána 520. Ez a péteri hitvallás. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez a csúcspontja, ez a közepe az egész Máté evangéliumának. Mint valami hatalmas, drága ajtó, úgy fordul meg ez a zsanériám. És ez a zsanér, ez a történet. Máté evangéliuma első fele arról szól, hogyan jut el. Legalább az a néhány tanítvány erre a felismerésre, Krisztusban Isten van itt velünk. Ő a Krisztus, az élő Isten fia. A második fele arról szól, mi ennek a következménye. Emberre és Krisztusra magára nézni. Hangsúlyos tehát ez a két kérdés. Az első így hangzik, az emberek, akik körülvesznek bennünket, szerintük én ki vagyok. És a tanítványok nagyon is tudják a választ, úgy tűnik. Rögtön sorolják is a neveket. Egyesek szerint Illés, mások szerint Keresztelő. Keresztelőt ekkor már lefejezték. Harmadik, mások szerint ismét Jeremiás, vagy valamelyik másik proféta. Érdekes lenne belemenni, hogy miért pont ezek a nevek jönnek itt elő. Miért pont ezekre az emberekre emlékeztetés, ezeknek az embereknek valamilyen módon a halálból való visszajövetelére gondolnak Jézust látva az ő kortársai, de nagyon hosszú lenne. Itt és most legyen annyi elég. Akár Keresztelő Jánosra, akár Jeremiásra, akár Illés prófétára gondolunk. Csupa olyan próféta áll előttünk, aki komoly, egészen radikális, a gyökerekig ható megújulást hirdetett, és ezt várta éppen Isten népétől. És éppen ezért hihetetlen konfliktusokba keveredtek saját kortársaikkal, legyenek azok egyszerű emberek, egyházi vezetők vagy világi vezetők. Talán Jézus kortársai éppen ezt a vonást ismerték fel benne. Amit ő tanít és vár, az egy nagyon-nagyon radikális és mélyreható megújulás. És az az igazság, konfliktusait nem lehetett eltéveszteni és elnézni. Vitába keveredett állandóan írástudókkal és farizeusokkal, idáig világi vezetőkkel még nem. De ez csak időkérdése. És itt Jézus elindul vissza ezek közé az emberek közé. És a tanítványok követik őt. Hogyha nem tudják, hogy kinek mondják mesterüket az emberek, akkor nincsenek felkészülve erre a találkozásra. Akkor meglepetésként éri őket a konfliktus, már pedig ez hozzátartozott akkor, és hozzátartozik a mai napig a Krisztus követéshez. Ugyanis a világ ebből a szempontból nem változott. Aki Krisztust hűségesen akarja követni, ebben a világban is konfliktusokra kell, hogy készüljön. Aki komolyan veszi azt a radikális megtérést, megújulást, amit Krisztus kér, vár és ajánl lehetőségként nekünk, annak készülnie kell konfliktusokra. De nem csak emiatt fontos ez a kérdés. Hogyan beszélhetnénk Krisztusról úgy? Hogyan tehetnénk bizonyságot róla úgy, hogy az el is jut a mi hallgatóinkhoz, akikkel beszélünk? Hogyha nem tudjuk és nem értjük, számukra ki Krisztus? Mit várhatunk tőlük? Mi jut eszükbe, amikor ők Krisztusra gondolnak? Egy áldott életű, drága, idős lelkipásztor mondta el. Gyerekeit ő végig úgy nevelte, hogy már egészen kiskoruk óta rendszeresen visszajelzést kért tőlük a saját igehirdetéseire. Amikor a gyerekei már régeségen felnőttek, még otthon vannak, hallgatják igehirdetéseit, a mai napig megkérdezi őket. Egy nagyon magasan képzett akadémikus fiát kérdezte a közelmúltban így. Ez a fiú tisztelettel bár, de őszintén valami ilyesmi választ adott. Tudod, édesapa, te időnként úgy beszélsz, mint aki nem érti ezt a mai világot. És ő elismerte, 20 évvel ezelőtt még jobban érezte úgy, hogy érti ezt a világot. Ezt a mai teszt egyre kevésbé érti. De a mai bizonyságtevőnek is értenie kell, tudnia kell, kinek tartják a mi úrunkat az emberek. Hogy tudjuk, mire számíthatunk akkor, amikor kinyitjuk a szánkat, és az ő neve hangzik róla, amikor ő rámutatunk, amikor őt dicsőítjük. De van itt egy másik kérdés is. Menjünk is tovább. Jézus Krisztus személyessé teszi ugyanis ezt az egészet. És ti? És ti kinek mondotok engem? Az emberek rendben van, de nektek személy szerint én ki vagyok? Amikor ez a kérdés elhangzik, akkor két kísértés lép föl, mind a kettőtől óvnék. Az egyik kísértés az, hogy az ember ezt már nem igazán veszi komolyan. Nem elég az, hogy tudom, hogy kinek mondják őt az emberek úgy általában. És egyébként is a nagy az emberek csoportból én többé-kevésbé azonosulok ezzel vagy azzal a csoporttal. Nem elég nekem azt tudni, hogy az, akikkel én azonosulok, ennek vagy annak tartják Krisztust. És különben is, én a keresztény egyházhoz tartozom, én megtanultam a katechizmust, én ott voltam gyerekisten tiszteleten, én a Bibliát is tudom, hogy mit mond Jézusról. Ez elég, nem? Kedves testvér, még hogyha mi olyan válaszokkal is azonosítjuk magunkat, amelyekre azt lehet mondani, hogy bibliai alapon tiszták, megtámadhatatlanok és szilárdak, ezeknek az értéke akkor is kétségbe vonható, hogyha ez nem a mi személyes, szívbeli meggyőződésből fakadó válaszunk. Higgyék el a testvérek, én nagyon jól tudom, miről beszélek. Én 3 éves korom óta aktív református gyülekezeti tag vagyok. 3 éves korom óta. Én olyan 7-8 évesen felmerem vállalni ezt az állítást. Jobban tudtam, mik a helyes válaszok, hitbeli kérdések nagy részében, hogy annyiszor hallottam őket, mint a gyülekezeten felnőtt tagjainak egy része. 10 évesen különösen jól jött ez a tudás, amikor az ember a jó, begyakorolt, elfogadott közösségi válaszokkal úgy ki tudta kerülni a személyesebb, kellemetlenebb kérdéseket. Számomra a megtérés azt jelentette, hogy annak a közösségnek szentíráson alapuló válasza nem minden változtatás nélkül, de sajátommá lett. Hogy szívbeli meggyőződésemmé, egészen személyes meggyőződésemmé vált ő, a Krisztus, a Messiás, az élő Isten fia és az én megváltóm. Kedves testvérek, ennélkül még a bibliai alapon legtisztább válasz is erőtlen. Vállaljuk fel ezt. Álljunk oda Urunk elé, és valljuk meg neki. Ti, kinek tartotok engem? A másik kísértés azonban ezen a ponton lép föl. És hogyha engednék neki, akkor ezt az igehirdetést itt és most be is fejezném, és elküldeném a gyülekezetet azzal, hogy tessék szépen hazamenni, keresni egy őszinte, becsületes, saját választ az Isten kérdésre. És bármi legyen is az, az számít, hogy mi azt komolyan veszük-e vagy sem. Végül is, van-e egyáltalán helyes meg helytelen válasz Jézus Krisztus személyével kapcsolatban, meg Istennel kapcsolatban? Végül is, honnan veszi magának a bátorságot akármelyik közösség, hogy azt mondja, a mi válaszunk a másikénál jobb? Az egyetlen dolog, ami számít, hogy igazán ráállunk-e vagy sem. Így könnyen elküldhetném a szülőket és keresztszülőket is. Hagyják Mártont keresni, talál ő majd magának valamifajta választ az Isten kérdésre. Egy dolog fontos, hogy ő azt egészen komolyan vegye, hogy mi az a válasz, az lényegtelen. De nem teszem. És már csak azért, hogy az evangélium útjában ne gördítsek akadályt, tudatosan kerülöm a helyes és helytelen kifejezéseket ebben az összefüggésben. Egy dolgot azonban nem kerülhetek meg, az az, hogy a Szentírás szerint a sok-sok, rengeteg lehetséges válasz közül, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus, van egy, amire Krisztus maga azt mondja, boldog vagy! Boldog vagy, Péter, vagy akárki is, aki ezt felismerted. A sok-sok lehetséges válasz közül, hogy kicsoda Krisztus, van egy, amire Jézus Krisztus azt mondja, azért vagy boldog, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Mert hogy tudnélik, ez a válasz nem emberek válasza. Ez Istené. Azért vagy boldog, Péter, Jóna fia, mert te meghallottad Isten válaszát. Te hallottad, hogy ő kinek mond engem, mondja az Úr. Nagyon sokféle választ lehet adni erre a kérdésre, kicsoda Krisztus, de csak egy van, amire Krisztus maga mondja, boldog vagy. Ez a válasz téged boldoggá tesz. És amire maga Krisztus mondja, ez nem emberi találmány, ez Isten válasza. Ő jelentette ki ezt neked. És ez a válasz hangzik így. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erről a mondatról annyi ige hirdetést lehetne mondani, hány szava van, és még többet. Nem teszem. Annyit azonban szeretnék elmondani. Amikor Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, arámul, héberül, ahogy Péter valószínűleg ezt mesterének Jézusnak mondhatta, a messiás szó szerepel itt, ismerős ugye. Ezt mondja, te vagy a messiás. Ez ennyit jelentett az Ószövetségben felkent, hatalommal felruházott. Az Ószövetség népének messiás volt még a király is, mert a királyt koronázásakor valóban megkenték olajjal. A szó ráillett a főpapra is, őt is megkenték olajjal beiktatásakor. És a proféták esetében is történnek utalások erre, bár ott rendszernek nem mondható, hogy a profétát is minden alkalommal felkenték és megkenték. De amikor itt állunk Jézus Krisztus korában, a korabeli dokumentumok egyértelműen mutatják nekünk, hogy itt már a zsidóság egyetlen egy valakire gondolt, amikor ezt a szót hallotta, messiás. A megígért megváltóra. Itt a király már nem jöhetett szóba, a papok már nem jöhetett szóba. Ez a messiás volt. A messiás, az egyetlen, a megváltó. És amikor Jézusnak azt mondja itt Péter, te vagy a Krisztus, és csak görögre fordítva annyi, hogy messiás. Te vagy a messiás, akkor azt mondja, te vagy az, akire vártunk. Te vagy az, akire vártam én személyesen. Persze, hogy boldog Péter, aki elmondhatja ezt a választ. Mert vége a várakozásnak, vége a keresésnek. Beteljesedett a várakozás, és beteljesedett a reménye, és mindez Jézus Krisztusban. Nem véletlenül mondja róla az ige, benne Krisztusban van az igen, Isten minden ígéretére. Ő maga a beteljesedés, nincs tovább várakozás, nincs tovább keresés, nincs tovább egyedüllét, nincs tovább szenvedés. Rád vártunk. Te vagy az. És amikor hozzáteszi, te vagy az élő Istennek fia, egy olyan gondolatkörbe vezet bennünket, amit ő maga is csak részben ért itt. Amikor a teljes új szövetségre, de különösen a négy evangéliumra nézünk, akkor látjuk, hogy néhány szó nagyon-nagyon gyakran kerül elő Isten fia, Jézus Krisztusra vonatkoztatott kifejezésével együtt. Elküldte és egyszülött. Nagyon gyakran olvasok így, Isten egyszülött fia, akit küldött, akit nem erről a földről választott, adoptált, örökbefogadott, hanem aki öröktől fogva nála volt. Ezért egyszülött, ezért egyetlen. Isten többi gyermekével nem egyenlő, ő egyszülött. És ezért kell őt küldeni. Ő nem a földről indul és a mennybe érkezik, megtalálta az emberiség álmát, az Istenhez vezető létrát. Ő a mennyből indul, onnan száll le a földre, és oda tér vissza. Ezzel Péter gyakorlatilag Krisztus istenségét vallja meg. Meggyőződésem szerint ezt ő tudatosan csinálja. Amit azonban ő még itt nem érthet, az új szövetség gyakran egy másik szót is ír ezzel kapcsolatban. Isten egyszülött fia, akit Isten odaad. Maga Jézus Krisztus tanítja így az írástudó Nikodémust. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, odaadta, feladta, átadta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Ez az odaadás és feladás, ez majd a kereszten történik meg. Ezt Péter még nem látja. Ez számára még meglepetés. Számunkra azonban nem lenne szabad, hogy az legyen. És ez az a hitvallás, ami körül megfordul a világ. Ez az utolsó gondolatsor, amihez még figyelmüket kérem. Kezdtük Krisztus kérdésével. Kinek mondanak engem az emberek? Folytattuk a személyes kérdéssel. Ti, kinek mondatok engem? Láttuk, van egy válasz, ami Jézus Krisztus szerint Isten válasza, nem emberé. És amire Krisztus azt mondja, boldog vagy. Boldog vagy, ha ez a te válaszod. De hogyan változtatja meg ez a hitvallás magát a hitvallót, Pétert, az embert, és a körülötte lévő világot? Néhány nagyon-nagyon nehezen érthető, és rengeteget magyarázott mondat hangzik itt el. Én pedig ezt mondom neked, mondja Jézus, te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel egyházamat. És a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. A szó szoros értelmében több ezer oldalt írtak össze, csak erről a néhány mondatról. Én nem olvastam mindent. Meg se próbálom itt összefoglalni. Egy részletre és csak egy apró részletre szeretném felhívni a figyelmet. Emlékszünk még? Szólt ige hirdetés arról az első találkozásról is, amikor Péter először állt Jézus Krisztus előtt. Akkor Jézus Krisztus ezeket a szavakat mondta neki, János evangéliuma alapján mondhatjuk ezt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged pedig Kéfásnak fognak hívni. És itt János hozzáteszi a magyarázatot, ami azt jelenti kőszikla. Kéfás arámul, Péter, Petrosz vagy Petra, görögül ugyanaz. A lényeg itt a jövő idő. Amikor Jézus először találkozik Péterrel, azt mondja, hogy te majd kőszikla leszel. Ez egy elhívás, ez egy program, ez egy cél. Valahogy úgy, ahogy a megkeresztelt kisgyermek Márton fölött elhangzott elhívásként, célként és életlehetőségként, teremtőjének képmására megújulhat. Így hangzik el ez itt Péternek is. Te majd valamikor kőszikla leszel. De akkor, amikor kimondja ezeket a szavakat, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, Jézus Krisztus ezt mondja neki, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta. Te azzá lettél, akivé én tenni akartalak. Te nem kőszikla leszel, te most az vagy. Szeretett testvérek, Az Istentől kapott elhívások igenis reálisak. És az ember elérheti ezeket, és elhangozhat nekünk is, te azzá lettél, amivé én téged tenni akartalak. És ez pontosan a Krisztus istenségét, a Krisztus megváltói voltát felismerő és megvalló embernek hangzik el itt. Péter, te nem kőszikla leszel valamikor, itt és most az vagy. Ha te szikla voltodban, neked még sok szilárdulni valód van, látjuk majd ezt később, de itt most már az vagy. Te kőszikla vagy. És én ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat. Protestáns, református ige hirdetőként is, azt kell, hogy mondjam, nem a Szentírás ellen való ez a gondolat. A keresztény egyház alapját valamilyen összefüggésben emberek adják. Hogy milyen összefüggés ez a valamilyen összefüggés, erről például Pál apostol ír, amikor az Efézus beliekhez írott levelében ezt írja, ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. Krisztus a sarokkő, aki az ókorban építkezett már, az nagyon is értette, hogy miről van itt szó. Mi már más építési technológiát használunk. De a lényeg az, a sarokkő tartja össze az egész épületet. Az ige azt mondja, Krisztus tartja össze az egyházat, nem Péter, nem is az ő utódai. Krisztus tartja az ő egyházat egybe. De ez nem jelenti azt, hogy ott az alapoknál nincsenek olyan hitvallók, mint az apostolok és a proféták. És ezek között az apostolok között az egyik Péter, akinek ez úgy egészen konkrétan elhangzott. Ezt maga az ige mondja. És ami még inkább csodálatos, az az, hogy ezt az elhívást maga Péter nyitja ki minden egyes keresztény ember számára. Ő írja ugyanis ezt egy több gyülekezet számára írott körlevelében, a Bibliában Péter első levele cím alatt szerepel ez. Idézem, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá és szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Maga Péter, akinek ott Cézárea Filippiben Krisztus azt mondta, te kőszikla vagy, és én erre a kősziklára építem az én egyházamat. Maga mondja ezt minden keresztjénnek, maga írja ezt, ti is mindnyájan, legyetek kövekké, élő kövekké, amelyek beépülnek ebbe az egyházba. Az alap nem lehet mindenki. De ez nem jelenti azt, hogy számunkra nincsen hely ebben a drága, csodálatos épületben. Épp ellenkezőleg. Nekünk is szól a hívás. Legyetek ti is szilárdakká, legyetek ti is kövekké, és épüljetek be ebbe a hatalmas, csodálatos lelkiházba. Péter maga az, aki ezt az elhívást kinyitja mindenki számára. Minden hívő keresztény számára. Szeretett testvér, még egyszer mondom, nem arról van itt szó, helyes vagy helytelen keresztény doktrinákat vallasz-e. Ennél sokkal fontosabb dolgokról van itt szó. Arról van itt szó, hogy te boldog vagy-e. Péter boldogságát ismered-e. Arról van itt szó, hogy az Úr Jézus Krisztus elmondhatja neked. Boldog vagy, mert az én mennyei atyám kijelentette neked, ki vagyok én. Arról van itt szó, hogy a mennyei atya kijelenthette, elmondhatta-e neked már személyesen. Én is szerettelek téged, hogy az én egyszülött fiamat adtam, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.